Hát az öngyilkosságot azt sokan úgy egy kicsit olyan távolinak tartják.
Hogy nem csak a szám, hanem a módja annak. A férfiak esetében sokkal erősebb az agresszívebb fajta a férfi dominált, nagyon erős, ezek a nagyon-nagyon erős archetípusok, hogy milyen a férfi, milyen a nő, hogy ezek azért, tehát a közben elterveződik.
Sziasztok, ez itt a Miközött Erdélyi Közéleti Podcast. Én Kis Anna vagyok, és ma az öngyilkosságról fogunk beszélgetni a meghívottaimmal, de hogy szűkítsük a témát, fókuszálunk a Székelyföldön élő emberek életére, az öngyilkosságokat kiváltó okokra, megnézzük, hogy mi ez a jelenség számokban, és mi is a pontos pszichológiai háttér. A témához az apropót pedig a napokban megjelent magyarázó prevenciós kisfilm adta, amely Közösségi reflexió az önpusztításról címmel jelent meg, és bárki számára elérhető a YouTube-on. De mielőtt bemutatnám a meghívottaimat, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, és a patronálási lehetőséget is fontold meg, hiszen csak úgy tudjuk csinálni ezt a munkát, hogyha a közösség fenntartja ezt a platformot a saját maga számára. És hogyha néznéd is ezt a beszélgetést, és nem csak hallgatnád, akkor szintén a patronálás erre is egy megoldást jelent. Úgyhogy köszöntöm a mai vendégeimet, elsőként Gergely Orsoly, a szociológust, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem oktatóját. Szia, Orsi!
Szia, Anna, és köszönöm a meghívást, bár itt nekem volt a legeslegkisebb szerepem ebben az ügyben, úgyhogy pont nem én vagyok a legfontosabb, de köszönöm a
köszi,
meghívást.
Hogy ezt így a legelején elmondtad. Szigorúan ABT sorrendbe tettelek benneteket, és ez szerint az elf szerint mutatlak be, úgyhogy semmi jelentősége nincsen ezen túl. Jó, itt van még velünk Köllő Ildikó, tartalomgyártó, a kisfilm rendezője, vágója. Szia, Ildikó!
Szia, Anna! Sziasztok!
És végül, de nem utolsó sorban, Tőke Mátéfi Noémi, pszichológus, a projekt vezetője. Szia, Noémi!
Szia, Anna! Sziasztok!
Köszönöm nagyon szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Induljunk elsőként onnan, hogy röviden meséljetek erről a projektről. Mi ez a Hallgatlak, mit csinál az Áradat Egyesület, és úgy egyáltalán miért készítettétek ezt a kisfilmet?
Az Áradat Egyesület az egy lelki gondozói és tanácsadó központ. Különböző képzésekkel foglalkozik, illetve ami a legfontosabb tevékenység, az a, hogy a Hallgatlak lelkisegélyszolgálatot működteti. Immár 18-19 éve, jelenleg 48 önkéntes fogadja a hívásokat, tehát 48 önkéntes van jelenleg a lelkisegély szolgálatnál, Hargita megyébe, Kovászna megyébe és Maros megyébe. A film az tulajdonképpen a Csíkszeredai Városháza kezdeményezésére született, pontosabban Sógor Enikő alpolgármester kezdeményezte különböző mentálhigiénis csoportok indítását. Ezekben a munkacsoportokban tartozott bele az öngyilkosság prevenció. És ezt a munkát vállalta az Áradat Egyesület, Simó Irma, klinikai pszichológus, aki az Áradat Egyesület vezetője is, és más munkatársak, és ebbe a folyamatba kerültem én bele 2021. februárjában, Ildikó sokkal hamarabb, ha jól tudom, de azt akkor majd elmeséli. És nagyon fontos még az, hogy ez az öngyilkosság megelőző projekt, ez két részből áll. Van benne egy iskolai oktatóanyag, amit Tankómolnál Emőke is, Balázs Brigitta dolgozott ki. Ilyen stresszkezelő technikákat és különböző olyan programokat tartalmaz, ami segíti, hogy a gyerekek mentális egészsége az rendben legyen. És akkor a másik része volt ez a kisfilm, amivel megbízta Kölő Ildikót Irma, és azt nem tudom, Ildikó, pontosan, hogy mikor csatlakoztál ehhez a filmkészítéshez, azt kérlek, mondd el, mert azt nem tudom. Mikor kezdtétek
most
a munkát?
Jó, rendben, hogy a kronológiát tartsuk. Engem Simon Irman, ennek a projektnek a szakmai vezetője és mentora, kb. 2023 végén keresett meg, hogy akkor szeretnék ilyen prevenciós kisfilmet erre az öngyilkosságról. Kezdtünk tapogatózni, hogy milyen műfaj lenne jó, mi az, amit talál az egész, ami az egész projekthez nagyon jól betalál. Én javasoltam, hogy milyen izgalmas lenne egy ilyen kontextuális megközelítés, hogy mivel a Transzterex oldalán rengeteg cikk kijött erről az adatokról, hogy milyen rémisztőek, és ugye egy picit nézzünk szakértőkkel Hát az adatok mögé, és hogy próbáljunk egy picit tapogatózni, így ez volt az alapkoncepció, akkor utána készült egy ilyen kérdőív, vagy több szakértő kitöltötte, hogy szerintem milyen tényezők járulhatnak hozzá, és akkor ezután csatlakozott a projekthez Noémi, aki így szakmailag hát összerántotta ezt a nagyon sok véleményt, és együtt összetömörítettük egy 6 perces kis filmét. És akkor még Noémi, még azt, amit ugye el szeretném mondani, hogy akkor erre a filmre, hogy foglalkozás is épül.
Tehát, hogy az van tervben, hogy ezt a filmet bevinnénk iskolákba, illetve a pedagógusokat vagy az iskola pszichológusokat képeznénk ki arra, hogy erről a filmről tudjanak beszélgetni a gyerekekkel. Tehát ez egy oktató anyag része is lesz ez a film. És akkor a célközönségünk az főleg a fiatalok, tehát a fiatalok, fiatal felnőttek is, tulajdonképpen mindenkinek szántuk ezt a filmet, de azért erősen ott volt az a cél, hogy itt megszólítsuk a diákokat.
Hát bár igen, mert hogy itt a célcsoportot a rossz, úgyhogy mindenkinek készítünk tartalmat, mert hogy az nincs ilyen, de hogy az öngyilkosság az adatokból kinézve azért mindenkit érint, úgy, ahogy a fiatalokat, így a bullying kapcsán, úgy a középkorú férfiakat, és úgy az idős embereket, a magány, az elmagányosodás perspektívájából nézve, ezért egy kicsit szélesebb a célcsoport.
Asi, szerettél volna még hozzá kapcsolódni, ha jól láttam?
Igen, csak annyit akartam hozzátenni, hogy én úgy kapcsolódtam ide, hogy alapvetően Köllő Ildikóval nagyon sokáig, sok évig dolgoztunk együtt filmes tartalomgyártásban, és ő tudta, hogy milyen típusú érdeklődési köreim vannak, és azt is tudta, hogy tanítok például deviancia szociológiát az egyetemen, és már az előkészítő a fázisban többször keresett és beszéltünk arról, hogy honnan kell ezt nézni mondjuk a statisztikai szemmel, és aztán a filmben is van egy nagyon hangyányi szerepem, de hogy ezeket a számokat egy kicsit kontextualizálom társadalomtudományi szemszögből, de alapvetően a film tartalmával, vagy ugye a film egész évhez nekem nagyon-nagyon kevés a hozzáadott értékem. Én egy kicsit hoztam ezt a szociológusi szemet, hogy lehet ezt nem csak pszichológusi, nem csak, tehát hogy nem csak egy társadalmi jelenségként, hanem társadalom kutatói szemmel, hogy lehet ezt az egészet értelmezni, kontextualizálni, és egy kicsit a adatokkal alátámasztani.
És mindjárt is fogok kérdezni, és meg foglak kérni, hogy ezeket itt is mondd el. De mielőtt oda átugranánk, azért szeretném, hogyha még beszélnénk magáról a filmről egy kicsit, és úgy önmagában a filmkészítés koncepciójáról. Mert hogy aki látta ezt a kis filmet, de aki esetleg nem látta, az most azt is csinálhatja, hogy ezt így gyorsan szünetelteti ezt a beszélgetést, megnézi ezt a 6 perces kis videót YouTube-on, és aztán visszajön és folytatjuk, és akkor sokkal közérthetőbb lesz, hogy miről beszélünk. De ha nincs alkalmatok ezt most megnézni, szerintem úgy is érthető lesz. Tehát itt 6 percben foglaljátok össze a jelenséget és a jelenségnek az okait igazából, tehát az öngyilkosságot és az öngyilkosságnak a különböző okait, vagy adott esetben magyarázó lehetőségeit, ugye? És ehhez nagyon látványosan, ugye tipikus székely elemeket használtok. Itt gondolok a kürtőskalácsra, a székely ruhára, a nagyon ismerős szólásmondásokra. Mi volt a cél ezekkel az elemekkel? Egyáltalán honnan jött az ötlete annak, hogy ezt mondjuk már Ildikó egy picit így bepecgette, de hogy miért tartottad azt fontosnak, hogy ilyen jellegű elemeket vigyél be egy ilyen kis filmbe, és nem mondjuk egy teljesen más, nem is tudom, perspektívából közelítsd meg ezt a kérdést?
Hát elsőleges célja ugye a kisfilmnek ez az edukálás. Itt akkor rengeteg adattal kell dolgozni, és hogy ezt én imádom, amikor vannak adatok, mert akkor a visual storytelling, ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy adatokat ezekkel a segítséggel, ilyen eszközökkel megjeleníteni. Erre számtalan könyv van a polcomon, hogy adatokat hogy lehet megjeleníteni képen, kreatívan, tárgyakkal. És akkor örültem, hogy vannak itt adatok, és Orsitól ezért is gyűjtöttem be nagyon sokat, mert hogy mert hogy ezt vizuálisan nagyon szépen meg lehet jeleníteni, és akkor elküld az ötlet, hogy akkor ezeket a tárgyak, hogy ne legyenek semmit mondó tárgyak, hanem valahol, amihez tudunk kötődni. És akkor, akkor Noémivel közösen kezdtük ötletedni, hogy mik ezek a tárgyak, amik így bejöhetnek vizuálisan, jó velük adatot bemutatni, és hogy mégis valamilyen szinten kötődünk hozzájuk. A kultúránk része, hogyha valaki ránéz ezekre, akkor egyből bejön egy gyerekkori emlék, eszébe jut a nagyszülője, és hogy mégis ez a mi kultúránk része, és hogy ezekkel dolgozzunk. Ez volt az egyik feledem, szerintem még fog eszembe jutni más is.
Ugye a kisfilmnek a felütése és a premisszája az alapvetően ugye az, hogy Székelyföldön háromszor akkor az öngyilkosságok száma, mint az ország többi részén, ráadásul több férfit érint, mint nőt. Úgyhogy akkor most Orsihoz fordulnék, és megkérném, hogy akkor társadalomtudományosan egy kicsit kontextualizáljon nekünk is, és a mi között hallgatóinak is. Mit jelentenek ezek a számok, mik ezek az arányok?
Jó, egy nagyon picit visszaugrom az időben, mert hogy az egyik nagy alakja vagy neve, ugye a nagy klasszikus szociológus az Emil Durkheim volt, aki már az 1800-as évek legvégén kezdte vizsgálni azt, hogy az öngyilkosság hogyan, valahogyan értelmezhető-e, vagy valamihez köthető-e, nemhez, fajhoz, lakhelyhez, földrajzi fekvéshez, vérmérséklethez, habitushoz. És ő azt állapította meg a kutatása során, egy ilyen nagyon úttörő munkát írt, ugye egy hatalmas monográfiát az öngyilkosság címmel, és azt mondta, hogy az öngyilkosság mögött nem elsősorban ne ezeket a tényezőket keressük, hanem nagyon sok olyan társadalmi faktor van, ami ezeket befolyásolja, és inkább ezekre a társadalmi faktorokra kell koncentrálni. Nyilván, hogy ezek nem megkerülhetőek. És akkor ide megérkezem a kérdésedhez. Ez nem csak ilyen romániai vagy székelyföldi jelenség, hogy inkább a férfiakra jellemző, sajnos a negyedik vezető halál oka a 18 év alattiak körében, és nem jellemző a legidősebb korosztályra, tehát a 65-75 év fölöttiekre kevésbé jellemző, mint a fiatalabb korosztályokra. Úgyhogy a statisztikákból például ezeket látjuk, ami nem csak Romániára igaz. A romániai helyzet egy kicsit, hogyha megnézzük például a 2020-as európai adatokat, ahol a régiókra is bontják ezeket az öngyilkossági adatokat, akkor az látszik, hogy Romániában háromféle helyzet van. Hát, hogy a központi régió a legsötétebb, ami azt jelenti, hogy itt van a legmagasabb arány, ez ugye ide tartozik Hargita-Kovász-Navaros megye, és a déli régió az a legvilágosabb színű, tehát ott a legkevésbé jellemző, de Erdély többi régiójára is jellemző. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes helyzet Romániában, hogy háromféle módon alakul ez, tehát nem egységes országos szinten. Ez más országokkal is előfordul, de hogy Romániában ez nagyon erőteljes, hogy nem egységes az egész ország területén. A magyar közösség, itt megint csak egy zárójelet teszek, hogy a magyar közösség viselkedése, ugye, ami hangsúlyosan Hargita-Kovász-Navaros megye, tehát a központi régióban vagyunk, többféleképpen is hasonlítunk inkább a Magyarországon élő emberek viselkedés módjára, tehát hogy például a gyerekvállalás terén, vagy együtt is beszélgettünk már a mi között podcastben az anyaság mítoszáról, vagy ennek a mítosznak a felépítéséről, hogy gyakran mi inkább az itt ebben a térségben élő magyarok, a magyarországi magyarokhoz inkább hasonlítunk, mint az ország többi részén élő embereket. Úgyhogy így én öngyilkosság tekintetében is ez látszik. És igen, a számok azt mutatják, hogy ezekben a megyékben, Hargita-Kovászna megyében még hangsúlyosabban, hogy sokkal magasabb az öngyilkossági arányuk, tehát a ezeknek a számoknak az aránya, mint az ország többi megyében, vagy térségeiben, és akkor most gyorsan segítségül hívok számokat, hogy legyen erről fogalmunk is, hogy például 2020-ban a román etnikumhoz tartozó öngyilkosságok 1493 történt, tehát hogy ez egy szám, másfél ezer öngyilkosság, és a magyar etnikumúak pedig 213. Ami ugye látjuk, hogy ez nem az az arány, mint az etnikai arány, tehát az országban az etnikai arány, hanem sokkal nagyobb. Tehát az etnika a magyar etnikumok körében magasabb, és ugye itt az összes magyar van számítva, nem csak a Hargita-Kovászna megyei, úgyhogy itt még magasabb. Ami a kisfilmben megjelenik, hogy olyan év is volt, hogy ez nyolcszoros, ez a 90-es évek közepére jellemző. Ez egy másik nagyon komoly kontextus, ami megint hosszú lenne, de hogy azért tudjuk, vagy aki egy kicsit foglalkozott társadalmi történettel, azért tudja, hogy a 90-es évek mit jelentett és mit hozott a nagyipar és a nehézipar becsődülése, és ez a teljes kilátástalan helyzet nagyon sokak számára, úgyhogy ez egy nagyon erős kontextus, és mondhatnánk azt, hogy tehát egész Romániában ez történt, miért jellemzőbb inkább a magyar megyékre, hogy statisztikailag ezt látjuk, hogy a Hargita-Kovászna megyében élők, vagy a központi régióban élők alapvetően itt magasabb az öngyilkossági arány, mint a többi megyékben. Aztán ugye említettem a nőket és a férfiakat, itt nem csak a szám arányban van különbség, hogy a nők esetében ez alacsonyabb, vagy a férfiak esetében kétszer-háromszor akkora is, évenként ugye változik, de alapvetően legalább kétszer akkora, hogy nem csak a szám, hanem a módja annak. Erről más országban is lehet olvasni, de hogy a férfiak esetében sokkal erősebb az agresszívebb fajta út, és a nők esetében a kevésbé, tehát például ami nem ilyen nagyon-nagyon agresszív, tehát a végkifejlet az ugyanaz, csak hogy gyógyszer vagy másfajta. Úgyhogy erről is csak ezt így felvillantottam, hogy nem csak a számadatban, hanem a módjában, hogy mihez, milyen módozathoz fordulnak. Viszont de hát, hogy ezt ugye tudjátok mind, és erről volt már szó a film bemutatásakor is, hogy ez egy nagyon-nagyon kényes téma, hogy a média egyáltalán hogy kezeli ezt az ügyet, hogy ez is egy társadalmi faktor, hogy milyen módon, hogyan van a médiában kommunikálva, közölve ez a téma. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy lehet úgy beszélni arról, hogy lehet úgy megközelíteni a témát, hogy ne elindítsa ezt az önpusztítást, hanem inkább a prevenció szempontjából a tudatosításra fektesse a hangsúlyt. És ugye azért is vállaltam ezt a Hangyányi szerepet, mert hogy úgy gondolom, hogy ez a film sokkal inkább a prevencióra, a tudatosításra fekteti a hangsúlyt, és nem a mondjuk kedvcsinálásra, vagy a divatos témáról való beszélgetésre.
De hogy azért megemlíted a kisfilmben is azt, hogy hát gondolhatnánk arra, hogy ez az arány esetleg összefüggésben van a kisebbségi létünknek a mi voltával, de hogy nyilván ez nem magyarázható mindennel. De azért, ha kifejtenéd még két-három mondatban, hogy hogyan köthető adott esetben össze az öngyilkossági hajlam úgy önmagában a kisebbségi létünkkel.
Mert ez egy nagyon-nagyon messze vinne ez a téma, de hogy azt mondom, mert ez az nyílt titok, hogy a Magyarország éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül elég előkelő helyen van Európai Unió szintjén is az öngyilkossági arányjal, vagy öngyilkosságok számával, és ez világszinten nyilván nincs benne a top 10-ben, de Európai Unió szintjén a top 5-ben elég gyakran. Úgyhogy gyakran mondjuk, de ez mondjuk nem az én asztalom, hogy gyakran mondják, hogy ez a magyar népléleknek egyfajta jellemzője, de nem csak, mert hogy az olyan országokban is, mint Dánia, mi azt gondoljuk, hogy hát a paradicsom, hogy ott is előfordul, és nem ritkán az öngyilkosság. Úgyhogy ez lehet azt mondani, tehát Romániában lehet ezt kontextualizálni bizonyos fokon a kisebbségi létet, de ez csak egy része, hogy ez egy annyira komplex dolog, hogy ugye ez csak egy szelete a dolognak, hogy oké, okay, kisebbségi lét, tehát Magyarországon nincs kisebbségi lét, és mégis vagy Dániában nincs kisebbségi lét, úgyhogy ez csak egy szelete a dolognak, lehetne erre fogni, de hogy ez még elég olcsó válasz lenne. Sokkal inkább azzal is azzal hozhatjuk összefüggésbe, hogy ez a sok minden más addikció, amiről van szó a kisfilmben is, de a megküzdési stratégiáknak, csak ez megint inkább a Noémi asztala, hogy a megküzdési stratégiáknak, a traumafeldolgozásnak milyen szintjén vagyunk, vagy hogy milyen egyáltalán milyen nemzeti vagy etnikai modelljeink vannak arra, hogy a problémákkal hogyan foglalkozunk, hogy becsukjuk az ajtót, vagy próbálunk fényt beengedni. Tehát, hogy mi azok a megküzdési stratégiák, de mondom, hogy ez nem feltétlenül társadalomtudományi téma. Társadalomtudomány szempontból azt látjuk, vagy azt látom, hogy ezekkel a számokkal mindenképpen kell foglalkozni, vagy kell tudatosítani, és nem úgy meg kell vonni a vállunkat, hogy hát ilyen a magyar ember, kész, a fenyőfa is ketté törik, nem kidől, vagy hogy nem ez a mi stratégiánk, hanem hogy ennek vannak olyan, hogy ezt kezelhetjük, vagy ezzel foglalkozhatunk egyáltalán, hogy közelebb léphetünk a számokhoz, megérthetjük, vagy azt is láthatjuk akár a számokban, hogy van egyfajta előrelépés, ugye mondjuk a 8-szoros és a 3-szoros az között azért jelentős különbség van, vagy hogy egyáltalán a Z-generáció az nagyon más, mint a baby boomer, vagy az Y, vagy X generáció, úgyhogy hogy ezzel foglalkoznunk kell, de tudom, hogy nagyon sok mindent mondtam, úgyhogy itt most megállok.
Lehet részben be is vezetted, vagy hogy is fel is vetetted, tovább is gördítetted a témát, mert ide tértem volna át, hogy akkor beszéljünk arról, amiről ti is beszéltek a kisfilmben, hogy igazából elkezditek magyarázni ezt a jelenséget, és elkezditek ezt a komplexitást egy kicsit megpiszkálni és lebontani. És ugye az első ilyen jellemző, amit felhoztok, az az alkoholizmus és a megküzdési mechanizmusoknak a hiánya. Hát amikor stressz helyzettel vagyunk szemben, akkor ugye nagyon sokan nem tudjuk, hogy ezt hogyan lehetne produktívan a saját magunk számára biztonságosan levezetni, és valamit kezdeni vele. És akkor nyilván jön a kérdés, hogy de miért nincsenek jó megküzdési mechanizmusaink, és hogy ezt lehet-e tanulni, hogyha igen, hogyan, és mi lenne itt a lényeges dolog, hogyan lehet jó megküzdési mechanizmust tanulni, hogyan kell ezeket alkalmazni.
Igen, talán úgy is kezdődik a mondat, hogy nincsenek jó mintáink arra, hogy hatékonyan tudjuk levezetni a stresszt. Tehát ebben picit már benne van a válasz, hogy tényleg nincsenek jó transgenerációs mintáink. Azt hiszem, Ildikóval beszéltük is ezt, hogy tényleg itt tényleg jellemző a térségünkben, de tényleg a magyarságra is, tehát a magyarországi közegre is, hogy ha nyer a csapat, akkor is iszunk, ha veszít a csapat, akkor is iszunk, tehát hogy nem csak a stressz, hanem az eufóriát, a boldogságot sem tudjuk hatékonyan megélni, és ezeket minták alapján tudjuk elsajátítani, és a kérdeztet, hogy ez tanulható-e, és ez tanulható, és azt gondoltuk, hogy ez ennek az egyik lépése, hogy egyáltalán beszéljünk róla egy ilyen kis filmben, hogy mik azok a maladaptív, nem jó megküzdések, és mik azok, amik jók. És igen, nagyon próbáltunk a filmben problémákat felhozni, de utána mindig a megoldásokat is odarakni melléje, és hogy tényleg milyen úton lehet ide eljutni, hogy ahogy Orsi is mondta, hogy ne egy ilyen, ne csak a probléma legyen a fókuszban, hanem az is, hogy a prevenció, a megoldás.
Említettétek a kisfilmben is, meg most is ugye szóba került az alkoholizmus kérdése, de hogy ez ugye egy ilyen társadalmi betegség, ami, és ráadásul ugye egy szenvedélybetegség, amivel nagyon nehéz megküzdeni, és hogy már erre, tehát kicsit azt látom, hogy így egymásra rétegződnek ezek a problémák, hogy ugye a mindennapi működésünknek a stresszét azzal vezetjük le, hogy alkoholt fogyasztunk, de hogy ahhoz, hogy lejöjjünk az alkoholfogyasztásról, vagy egymásra tevődik is, és nagyon össze is fonódik, tehát, és hogy ahhoz, hogy leszokjunk egy ilyen erős függőségről, ami ugye nagyon sokakat érint, hogy minden 18. ember alkoholista, jól emlékszem a kis filmből.
Igen.
Igen. Ahhoz meg oda is ugye kéne egy másik intézményi rendszer, ami egyébként ebben segít nekünk adott esetben, amiből szintén hiány van Erdélyben.
Igen. Igen, tehát igyekeztünk, hogy ne egyéni felelősségeket ragadjunk meg itt ebben a filmben, és nyilván rengeteg rendszer szintű probléma van ezzel kapcsolatosan, úgyhogy ezért szól mindenkinek ez a film, nem csak a kis egyénnek, hanem mindenkinek. És a másik, amit ki akartam hangsúlyozni még, hogy nem véletlenül lett a önpusztítás a végül is a cím, meg sokszor hangzik el, mert úgy gondoltuk a folyamatban, először öngyilkosság volt, de aztán közben rájöttünk, hogy talán ezzel ez sokkal több emberhez kapcsolódik. Hát az öngyilkosságot azt sokan úgy kicsit olyan távolinak tartják, hogy hát az csak nagyon kevés réteg, vagy kevés ember teszi meg végül, de az önpusztítás, amiket felhoztunk, az szinte minden székelyföldi embernek az életében benne van, így vagy úgy. Tehát ott nem is véletlenül van, nem csak az alkohol, hanem a, nem is tudom, tehát a film, vagy a sorozat, vagy a tévé, vagy a munka is például, ugye azt a székely ember azt nagyon nagy erénynek tartja, hogy még vasárnap is, igaz, hogy az csak titkon, mert azt nem szabad, de hogy na, itt azért nagyon dolgosak az emberek, de hogy ez végül is, ez is egyfajta munkamánia. Ja, hogy itt, tehát nagyon sok embert ismerek, aki így vezeti le a stresszt, és hogy ez sem feltétlenül jó, mert kiégéshez vezet. Tehát, hogy csak hogy ezért vettük végül ezt a szót, hogy önpusztítás, mert ez is szinte mindenkihez szól.
Behoztok ide még transgenerációs traumák kérdését, ami egy nagyon hosszú, vagy sokat tudnánk azt hiszem róla beszélgetni, de valószínűleg egy másik nagyon erős jelenség része, ugye magában az öngyilkosságok jelenségének, hogy szóismételjek, de hogy én gondolom ez is nagyon erős kapcsolatban van akár az alkoholizmussal, tehát hogy az alkoholizmus is, mint jelenség gondolom egyfajta ilyen generációkon átívelő és öröklődő, örökölt jelenség, de hogy nem csak ez, hanem még nagyon sok minden más, hogyha egy kicsit erről még beszélnétek.
Itt pontosabban a diszfunkcionális kapcsolatokról gondolsz?
Igen.
Igen, tehát hogy itt egy picit ki is fejtettük a filmben, de hát tényleg ez nagyon messzire vinne ez a téma, de itt arra gondoltunk, hogy tulajdonképpen egy családon belül egyáltalán a szerepelosztások, akár az, hogy tudunk-e kommunikálni rendesen a problémákról, megterheljük-e a gyereket különböző olyan szerepekkel, amit mondjuk ő nem bírna, mondjuk a parentifikációra is gondolok, ami nagyon erősít Székelyföldön is. Tehát rengeteg olyan tényleg diszfunkcionális, nem hatékony mintát hozunk, amit csak akkor tudunk lebontani, hogyha ezekkel dolgozunk. És akkor itt tényleg vajon egy rendszer szintű probléma megint csak, hogy a terápia az tényleg nem mindenkinek elérhető, tehát hogy az is egy elég drága dolog, de hogy talán azért hangsúlyozzuk a hallgatlakot is, mert az egy ingyenes szolgáltatás, és nyilván az nem tudja a terápiát pótolni, de lehet, hogy el tudja ez indítani az embert, hogy a krízisből kihozza, és akkor szép lépésenként valahogy elindítsa a önismeret fele. Nyilván vannak még olyan központok, ahol kedvezményesen vagy ingyenesen is lehet igénybe venni, de hogy tényleg ez, hogyha meg kéne fogalmazni egy fő megoldást, így az nagyon sokszor visszajön így a filmben az, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni az önismeretnek a fontosságát, vagy azt, hogy ezeket a mintáinkat tudjuk feldolgozni, vagy átdolgozni, hogy kicsit így hatékonyabban tudjunk működni minden napokban, és nyilván, hogy a gyerekeinknek is jobb élete legyen. Így ez volt ennek a célja. Nyilván tényleg csak felvetettünk, felvillantottunk egy-egy ilyen problémát. Külön filmeket lehetne szerintem ebből, ugye Ildikó, tehát Ildikó mindig is
pont
azt
erről beszélt, hogy mindegyik kis részletet azért ki lehetne fejteni, meg mi részletesebben bemutatni ezt mindenképp.
Hát meg talán szükséges is lenne. Csak azért is gondolom, hogy szükséges lenne, mert azért sok helyen éreztem azt, hogy egy olyan fogalmi apparátussal éltek, ami azért nem biztos, hogy az átlag, akár diák. Nyilván, hogyha ez foglalkozás keretében jut be egy iskolába, és ott van szakember, aki aztán erről beszélget velük és elmagyarázza, az nagyon sokat segíthet. De ha mondjuk egy olyas valaki megy szembe ezzel a videóval, akinek nem ismeretesek ezek a fogalmak, mint például a transgenerációs trauma, és itt még ugye sorolhatnám, lehet, hogy így akadályba ütközik már csak azzal is, hogy megértse, hogy akkor miről beszéltek.
Hát amúgy ezeket a nehéz kifejezéseket segítette a kép, mert hogy olyan motivumok, meg olyan életérzések vannak megfogalmazva így képileg, ami hogyha mondjuk nem érti ezt a pontos definícióját, hogy mi ez a diszfunkcionális párkapcsolatok, azzal, hogy a fonalakkal valaki össze van kötve, és hogy abba kellemetlen érzi magát, vagy nálon alul próbál kijönni, vagy ezek az ilyen motivumok, kis képi megoldások, ezekkel az életérzés valamilyen szinten átjön, plusz meg még a, főleg ezek a transzgenerációs traumákra így voltak példák, mint a háború, vagy a kommunizmus, hogy akkor ez, hogy valamilyen érzetet az ember kapcsol ezekhez a képekhez, és hogy pontosan nem is érti, de azért úgy az üzenet, vagy legalább az érzés így átjön. Meg hogy az volt nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk a segítő beszélgetéseket és a terápiát, hogy az ekköri társuló szégyent azt próbáljuk bomlasztani. Ez volt így a másodlagos célja a projektnek.
Igen, és hogyha már a szégyent ezt behoztad nekem, az nagyon tetszett, kimondottan díjaztam, hogy behozzátok a falu száját és a szégyen kérdését. Meg hát ugye az is bejön, hogy falun egyébként is többen lesznek öngyilkosok, mint városon. És hogy akkor erről egy kicsit dumáljunk. Miért lesznek többen öngyilkosok falun, mint városon? Erősebb a falu szája?
Hát ugye, hogy megvoltak ezek az adatok, és valahogy hát spekuláció szempontjából egy picit az adatok mögé akartunk nézni, és akkor ezt a két dolgot így összekötöttük. De nem tudom, Mosi, erről.
Igen, pont akartam bekapcsolódni, hogy alapvetően, de hogy ez érződik már a legelső kérdésnél, amit ugye megfogalmaztunk, hogy a társadalmi kontextus, hogy a székely társadalom alapvetően egy nagyon-nagyon rendtartó társadalom volt évszázadokon keresztül. Nagyon szigorú szabályok. Mit illik, mit szabad, mit nem szabad, írott szabályok, és meg annyi íratlan szabály. Mit lehet, mit nem lehet, és ezekhez annyira kell ragaszkodni. Nyilván, hogy ennek volt egyfajta objektivitása, hogy így tudott ez a társadalom működni, így tudott fennmaradni, így tudott egyáltalán funkcionálni. Viszont be kell látnunk, hogy ezek akár a patriarchális, vagy ez a nagyon a férfi dominált, nagyon erős, ezek a nagyon-nagyon erős archetípusok, hogy milyen a férfi, milyen a nő, hogy ezek azért, tehát a közben eltelt az idő, közben elteltek évszázadok, közben változott a világ, és közben ezek a nagyon-nagyon szigorú szabályok, amiknek lehet, hogy 200-300 évvel ezelőtt nagyon funkcionális oka volt, tehát tényleg valamilyen funkciót betöltött, valamilyen szerepe volt, ezek a szerepek már nem igazán léteznek, vagy nincsenek, tényleges feladatot nem látnak el. Viszont ezekhez a szabályokhoz még mindig van, ugye a rurális térségekben még mindig vannak nagyon hangsúlyos szerepei, ezek nagyon hangsúlyos elvárások, hogy mit kell betartani, hogy kell betartani, hogyan kell élni, hogyan kell családot működtetni, egyéni életutakat működtetni, és ezek nyilván, hogy nem mindenkire tudnak hatni egyformán, de azért sokakra még mi mindig tudnak hatni, hogy ez a társadalmi szégyen, vagy hogy a társadalmi elvárásoknak való meg nem felelés. Hogy én hogyan kellene, tőlem mit várnak el, mit szabad nekem. És ez azért jelentősen meg tudja határozni az emberek frusztrációját, vagy szorongását, hogy megint nem vagyok elég jó, még mindig nem vagyok elég ügyes, még mindig, tehát hogy ez eléggé ilyen jó hosszan ilyen nyomást tud gyakorolni, és ezt van, aki ebből ki tud törni, és nem érdekel, és van, aki ebből nem tud. Úgyhogy egy kicsit azért mondjuk, hát nyilván, hogy Székelyföldön nincsenek olyan nagy városok, de városon mégis kevésbé érzékelődnek ezek a fajta társadalmi elvárások, és főleg, hogyha nem feltétlenül tartunk szoros kapcsolatot, vagy szoros viszonyt a szomszédainkkal, ismerőseinkkel, tehát igazából nincs ez a fajta elvárás, vagy nem tudjuk, hogy a 8. emeleten kinek az ablaka pecsétes vagy koszos. De azért falun ugye elég jól tudjuk azt, hogy na ki az, akinek megint ott van a szemét a kapuja előtt, ki az, akinek. Úgyhogy nem alakítottuk ki társadalmi szinten, nem alakítottuk ki azt, hogy ezeket hol kell kezelni, és hogyan kell kezelni. Hol kell én ezzel foglalkoznak, hova kell én, hogyha szeretnék ehhez a közösséghez aktívan kapcsolódni, akkor mit akarok én betartani, de hogyha nem akarok, akkor én mit nem akarok betartani. Tehát lássuk azt, hogy ennek tényleg közösség szempontjából nagyon meghatározó szerepe volt régen, de nem biztos, hogy ma is mindenhez így kell ragaszkodni. És, de hogy nem adtunk új mintákat, vagy új kapaszkodókat, hogy most azért megváltozott a világ, másképpen kell viselkedni. Nem akarom teljesen elvinni az én ugye szívem csücske terület, lett ez, hogy a családon belüli munkamegosztás, de lássuk be, hogy nagymamáink vagy dédnagymamáink nem feltétlenül jártak napi 8 órás munkába, viszont a mi édesanyáink, vagy már mi is, elég rendesen kivesszük a részünket a munkaerőpiacról, hogy már az nagy vagy nehéz elvárás, hogy a mindig pöpet legyen a ház, a háztartás, és azt mindig egyedül egy nő vigye, vagy intézze. Úgyhogy, ahogy látjuk, hogy közben nadrágot kezdtünk hordani, meg autót vezetni nőként, úgy nagyon sokféle más társadalmi dolog is változott, és ezekhez a változásokhoz közösségi szinten is kellene alkalmazkodni, és akkor ezek a szégyenek, és ez a falunyomás, vagy ez a mit gondolnak mások, nem azt mondom, hogy ez egyáltalán ne érdekeljen, csak hogy kezeljük helyén, vagy meg kell tanuljuk ezt helyén kezelni, hogy mit engedünk be, vagy mit nem engedünk be. Érdekes, hogy ezt én emlékszem arra, hogy 90-es években, mikor nagymamám először járt Magyarországon, akkor el volt csodálkozva, hogy egy falun nem köszönnek egymásnak az emberek, hogy ez milyen falu, hogy ez hogy tud, hát nem ismerik egymást, tehát ezren laknak, hogy nem köszönnek egymáshoz, hogy neki ez megörökönyödést okozott, hogy nem. De hogy az nem azt jelenti, ugye láttuk már, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy azért a falu kép is tud alakulni, a falusi közösség is tud alakulni, és ez most nem azt akarom mondani, hogy többet senkinek köszönjön senkinek, csak hogy változnak a dolgok, és nem feltétlenül kell azokhoz a dolgokhoz ragaszkodnunk, amik ezelőtt működtek. Tehát, hogy ez egyfajta, hát ezt érzékeljük, de ezt írja a szakirodalom is mindenhol, hogy a városon ezek a fajta társadalmi nyomások lényegesen kisebbek, elmaradó, tehát hogy sokkal inkább elmaradnak a rurális közösségektől.
És itt azért részben egy kicsit rávilágította, vagy hogy itt közben a fejemben pörgött a következő ilyen kategória, amit behoztatok, a ködösítés és az elhallgatásnak a kérdését, és közben azt pörgött a fejemben, miközben itt Orsi beszélt, hogy annak ellenére, hogy mennyire jól meg szeretnénk mondani, és bele szeretnénk szólni a szomszédnak az életébe, és abba, hogy mennyire tiszta vagy nem tiszta az ablaka, és ezt hajlandóak vagyunk kipletykálni, és a falurádión keresztül tovább juttatni mindenkinek, akinek kell. A lényeges és fontos dolgokat ezzel ellentétben viszont elhallgatjuk, és azokról nem beszélünk. És ugye idehoztátok be a ködösítés és elhallgatás problémáját, hogy amikor tényleg gond van, amikor tényleg baj van, arról nem beszélünk, mert még az erős férfi ember kategóriáját kicsit későbbre tartogattam, de hogy ide is bejön, hogy hát mi erős férfiak vagyunk, vagy nők vagyunk, mi képesek vagyunk ezeket az akadályokat megugrani, itt nincs amiről beszélni. És hát azért lássuk be, hogy az elmúlt évtizedekben hova vezetett a ködösítés és az elhallgatásnak a kérdése, már hogyha csak Csíkszeredára gondolunk, és a Mártonáronra. Ha egy kicsit még fejtegetnénk itt közösen a ködösítés és elhallgatás kérdését, ez szerintem nagyon fontos lenne.
Igen, tehát hogy társadalmi szinten és családi szinten is azt mondják a szakemberek, hogy a tabuk, azok a titkok, azok mindig rombolóak. Hogyha megbeszélünk róluk, akkor az már mindig valami felszabadító erővel hat, és ez is egy kicsit ilyen transgenerációs minta, hogy tabusítunk, hogy nincs is baj. Ugye a szőnyeg alá söpt, és ez lehet, hogy így megvan mindenkinek a filmből, hogy inkább besöpörjük, nincs is ott, és amit mondtál, hogy az erős férfi, de akár az erős nő kép is, hogy nekem nincs is szükségem semmire, nincsen problémám, és amit ide kapcsolódok egy picit, amit mindenképpen ki akartam emelni, és a filmben annyira nem hangsúlyos, hogy azért az öngyilkosságok hátterében nagyon erősen ott szokott lenni az, hogy kezeletlen mentális betegséggel küzd az illető. Tehát, hogy nem jut el végül az ellátásba, ilyen látás marad ez a betegség, és hogy ez is egy kicsit ehhez kapcsolódik, hogy akár családi szinten is van olyan, lehet, hogy látnák, hogy valami probléma van a gyerekkel, mert mondjuk a tünetet hordoz, de nem nézzünk oda, úgy csinálunk, mintha nem lenne kifele, ugye legyen szép az ablak belül, meg nagyon sok probléma van, és akkor ez a tabusítás családi szinten is, meg társadalmi szinten is rengeteg ilyen tünetet okoz, amit mondtál is, akkor ott itt Csíkszeredában most volt ez az eset, még sajnos számos ilyen van, hogy úgy közösen hallgatunk róla, vagy közösen nézzünk félre, vagy egy picit ilyen tabuként kezeljük. Mindenki tud róla, ilyen áltitok, hogy mindenki tud róla, de mégsem mondjuk ki. Úgyhogy ezért hoztuk be a ködöt, ködösítést, meg Ildikó, nyilván Ildikónak volt ez a nem tudom, ez a képe, hogy a ködöt hozzuk be mindenképpen. Mert
igen,
a Csíkszeredában
metaforája
tényleg nagyon jellemző, meg minden más szinten is jellemző, szimbolikusan is.
Metaforája amúgy a lelki állapotnak, meg én az elhallgatásnak a köd, meg aki itt él, és nem tudom, 50 vagy nem tudom hány nap köd van, akkor így a lélekre gyakorolt hatása az, vagy a lelki állapotra vagy gyakorolt hatása is amúgy szerintem van. De hogy erre a ködösítés, meg a betegségeknek egyáltalán nem felvállalása, én szerintem ez is amúgy egy picit transgenerációs lehet, mert például az én dédimnek volt valami vese baja, de azt nem szabadott senkinek elmondani, nehogy ne menjen férhez, és hogy inkább nem is kezelték, csak hogy nehogy, aki tudódjon. Szóval, hogy ez is szerintem, Noémi, erről nem beszéltünk, de hogy ez is lehet, hogy ez is egy ilyen transgenerációs dolog, ez a ködösítés.
Igen, és a deviancia szociológia szemináriumokon a diákokkal ezekről szoktunk témáról beszélni, és például itt most Noémi felhozta a mentális betegségeket, hogy ez is egyfajta társadalmi magatartás, hogy a mentális betegségeket nem tekintjük ugyanolyan betegségeknek, mint a többi betegséget. Tehát, hogy az, hogy valakinek el van törve a lába, az egy komoly dolog, vagy tehát, hogy vannak komoly betegségek, de hogy a mentális betegség, hát az, hogy bolond. Hát, hogy azzal nem az, arról azért nem beszélünk, azt azért nem kell kezelni, mert hogy ez egy ilyen, hát ez egy ilyen deficit, ez egy ilyen baj, de hogy erről szégyen is, és ugye ezt látjuk, hogy milyen nehéz a szakembereknek ezzel foglalkozni, mert milyen nagy az ellenállás, milyen nagy a tagadás, milyen nagy az ezzel kapcsolata, tehát hogy tartsuk bent a kapun belül, az ajtón belül, a házon, a családon belül, úgyhogy ez a mentális betegségekhez való viszonyunk sem ugye, túl jó, hogy ezt nem tekintjük ugyanolyan, tehát hogy ezt úgy gondoljuk, hogy ezt nem úgy lehet kapni, mint egy vírus, vagy van, hát hogy ez egy ilyen személy ügy, probléma.
Igen, és nem csak, hogy tabusítás övezi, hanem sokszor megbélyegzés is. Ugye szokták mondani a depressziósra, hogy hát nincs jobb dolga. Ha lenne elég dolga, kimenne kapálni, akkor már nem lenne ennyi problémája, és hogy ez mennyire leegyszerűsíti ezt a nagyon komoly mentális problémát, pedig ugye mentális zavart, ami egyik vezető oka tud lenni, hogyha kezeletlenül marad. mondjuk az önpusztításnak, úgyhogy azért már csak azért nem került bele a filmbe, mert így is már nagyon sok mindent akartunk, és akkor Ildikó mondta, hogy hát most egy rövid film, most ne tegyük bele, de már gondolkozom rajta, hogy ha lesz majd keret, akkor lesz egy második, milyen lenne egy második rész. Mert hogy még úgy érzem, hogy ez tényleg csak egy ilyen nagyon hát pár problémának a felvillantása, de hogy nagyon sok minden van még itt. És hogyha az emberek mondjuk vevőek rá, hogy ezekről gondolkozzanak, mert úgy láttuk azért mégiscsak, hogy megosztották, meg hogy kommenteltek, hogy akkor tényleg érdemes ezeket még jobban kibontani, és még szétszálazni, mert van itt még miről beszélni.
Igen, mert főleg ki is maradtam az áldozathibáztatás, mert az is benne volt a kalapba, aztán végül nem raktuk be, hanem ugye a szégyen. És hogy ez is a ködösítéssel, hogy sokkal könnyebb elítélni valakit, mint az empátia, és benne is van az üzenet a filmben, hogy ítélkezés helyett empátiával viszonyulunk. Szerintem ez a legnagyobb üzenete a filmnek, így a film közepén van.
Igen, csak hogy én azt látom, hogy így konkrétan empátiát kell tanulnunk, gyakorolni. Tehát hogy ez nem egy magától értetődő attitűd, mert a magától értetődő minta az az, hogy nincs jobb dolgod azért, hogy depressziós, és hogy persze, mert rossz helyre mentél, és túl rövid volt a szoknyád. És hogy minden körülöttünk ez diktálja, és addig, ameddig ezekről a kérdésekről nem beszélünk nagyon sokat, és nagyon hangosan, és nagyon sokat, és nagyon sokat. Én most már így azt látom tényleg, hogy itt a kérdés a kitartásban van, és abban, hogy képesek vagyunk-e eleget mondani ezeket a dolgokat, és elég szertematizálni ezeket a helyzeteket, addig nem vagyok túl, tehát hogy így leszek bizakodó, hogyha képesek leszünk sokat mondani ezeket a dolgokat, és nyilván ezzel a sok eszközzel, ami a kezünkben van, hogy filmet készítünk róla, hogy podcastot készítünk róla, és iskolai tevékenységet készítünk róla, de hogy körülbelül ezt látom én, hát
Igen.
megoldásnak talán.
És ide kapcsolódik az is, hogy már a kicsi gyerekhez hogyan viszonyulunk, mondjuk, mikor elesik a játszótéren, hogy azt mondjuk neki egyből, hogy nem is fáj. Tehát ez van olyan szülő, aki azt mondja, hogy nem is fáj, de hogy a gyerek sír, meg egyáltalán lehet, hogy nem fájt annyira, de lehet, hogy megnyugtatásra van szüksége, és akkor ez benne is van a filmben. Nagyon erőteljesen is, ahogy kérdezi vissza Zsombort, hogy honnan tudjuk, hogy nem fáj, és ezt szándékosan próbáltuk egy férfinek a szájával mondatni, mert talán erőteljesen, mint hogyha egy nő mondja, mert a lányoknak még valamennyire megengedik itt, hogy na akkor még sírdogáljanak, de a fiú az legyen erős, az ne sírjon, mert az katona dolog, és hogy innen kezdődik, hogyha én azt tapasztalom gyerekkoromban, hogy empatikusak velem, hogy azt mondják, hogy gyere ide, megsimogatlak, mi történt, meséld el, akkor lehet, hogy én is empatikus leszek majd koromban majd. De hogyha meg azt mondják, nem is fájt, akkor én se tudok majd felnőtt koromban csak ítélkező lenni. Szóval ez itt innen eledeztethető, meg nyilván ez mintákon keresztül adódik át. Szerencsére most már vannak ilyen kismama klubok, én is jártam, ahol már tanultunk arról, hogy hogyan is lehet akkor empatikusan viszonyulni a kisgyerekekhez, értő figyelemmel, vagy hogy az érzelmi intelligenciája tudjon neki is fejlődni, és hogy nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezt is így nem lehet eleget hangsúlyozni. Meg nyilván, ha az ember terápiába jár, akkor ott kap a terapeutától egy olyan fajta validálást az érzelmeinek, meg egy olyan fajta visszatükrözést, visszajelzést, empátiát, hogy aztán lehet, hogy majd ezt a következő generációnak már jobban át tudja adni. Szóval ezért is szoktuk nagyon hangsúlyozni, hogy fontos az, hogy az ember dolgozzon magán, és ezeken. Tehát ez egyénileg is nagyon fontos, és akkor társadalmilag is valószínűleg változik majd.
Itt egyébként egy gondolat merült fel bennem, hogy mennyire lehet nehéz leküzdeni. Most itt nyilván arra gondoltam, igen, az, hogy mondjuk itt Kolozsváron sokan járnak pszichológushoz és terápiára, ez egy megszokott, kb. Magától értetődő és természetes dolog. De hogy mondjuk mennyien járnak el terápiára, most félretéve azt, hogy van-e lehetőségük, van-e pénzük rá, stb. Mit tudom én, eldugottabb régiókban, vagy kisebb falvakban, vagy nagyon pici székelyföldi városokban, az ugye egy másik kérdés, meg Itt mondtad, hogy akkor beszéljünk az érzelmekről, mert hogy ez milyen fontos, de hogy sok embernek megvan a know-how-ja ahhoz, hogy beszéljen az érzelmeiről, hogy el tudja mondani, hogy tényleg szavakba tudja önteni azt, hogy engem most ez és ez bánt, hogyha ő úgy nőtt fel gyerekként, hogy erről nem volt szabad beszélni, ha fájt, akkor nem volt szabad kimondani, tehát hogy az alapvető érzelmeket, mint a fájdalom, a dű, a szeretet, stb., ezek nem kerültek, vagy nem tudnak sokszor ugye megfogalmazásra kerülni.
Igen, ez nagyon nehéz. Pont tartottam hát előadást is, meg képzést is az érzelmi intelligenciáról is. Ott van egy ilyen idézet, hogy az érzéseket úgy tűnik, hogy nagyon könnyű meghatározni, de amikor meg kell, akkor jövünk, hogy milyen nehéz. Vagy amikor azt kérdezik tőlünk, hogy vagy, ez olyan egyszerű, nem? Itt mindenki azt mondja, hogy jó, és te? Tehát, hogy így nagyjából ezzel egy is van intézve, de hogy amikor úgy valóban valaki megkérdezi, és kell rá válaszolni, akkor nagyon nehéz. Ezt én magam is tapasztaltam önismeretben. A másik, amit kérdeztél, hogyha tényleg megvan a keret, akkor azért Székelyföldön is nagyon sokan járnak terápiába, csak hát ezt nem szokták kirakni az ablakban, de hogy nagyon-nagyon sokan járnak szerencsére. A keret viszont, hogyha nincsen meg az anyagi keret, akkor az tényleg nehezebb. Szerencsére vannak azért olyan központok, amik lehetővé teszik, hogy aki anyagi problémákkal küzd, az is eljusson, de azért nyilván itt a pénz az egyik fontos tényező. Úgyhogy szerencsére azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan járnak, tehát hogy már sokszor túljelentkezés van a terapeutáknál. Ami meg szoktak lepődni az emberek, mert azt gondoljuk, hogy na, a Székelyföldön még mindig azt tartja mindenki, hogy meg tudja oldani egyedül. De most már szerencsére lett egy ilyen nyitás. Meg ezek a filmek is, meg talán az, hogy beszélünk róla, ezek mind azt segítik elő, hogy az emberek nyissanak e fele. És hát, amit kérdeztél még, érzelmi intelligencia fejlesztő tréningeket szoktuk tartani kamaszoknak, és nagyon aranyosak, ahogyan így reflektálnak, hogy például, amikor arról beszéltünk, hogy ezeket a nehéz érzéseket is jó, hogyha megéljük, vagy kimondjuk, hogy nekem most ez fáj, ez rossz, ez bántó, és akkor így ilyen kikerekedett szemekkel néztek, hogy így tényleg akkor ezt így lehet mondani, és akkor az első alkalommal még mindig csak mindenki pozitív volt, meg mindenki nagyon jó dolgokat írt át csak hétvégén, de már a következő alkalommal hozták, hogy igen, ez nekem nagyon fájdalmas volt. Tehát, hogy ez tanulandó, és nyilván minél hamarabb, minél fiatalabb életkorba kezdi el az ember, annál hamarabb lehet, de hogy ezt szerencsére lehet tanulni. Nem könnyű tényleg, hogy kérdezted, hogy ha nem erre szocializálódtunk, akkor nem a legkönnyebb.
De hát ez a lényeg, hogy akkor tanulható, és ez nagyon fontos. Jó, behoznám, még itt két téma van, de az egyiket, ami engem jobban érdekel, vagy jobban mozgat először, és aztán meglátjuk, hogy még mennyi időnk marad a másikra. Hát behozzátok ugye ti is az erős férfi archetípusát, ezt már egy párszor beemlegettük. Ami ugye szerintem egy nagyon fontos jellemzője ennek a jelenségnek, nem csak abban a tekintetben, hogy több férfi lesz öngyilkos, mint nő, hanem hogy az erős férfi archetípusa meghatározza azt, hogy hol van a nőnek is a szerepe és a helye ebben az ekvációban. Ugye az erős férfi már gyerekkorban azt tanulja, hogy sírni nem szabad, ha leestél katona dolog, legyél lehetőleg érzelemmentes, erős, nem utasd ki, mi van benned, mert attól leszel gyenge, ha mások látni fogják, hogy neked fáj, vagy bármi egyéb. És ez egy nagyon fontos része ennek a kérdésnek, viszont amit én azt hiszem, ez volt az egyedüli dolog, amit egy kicsit hiányoltam ebből a kisfilmből, hogy a patriarchátust meg sem említitek, vagy hogy ez ide így nem kerül be, mint kontextus, hogy ez egy rendszer, az erős férfi archetípusa, az nem csak a székelyföldi férfiakra vonatkozik, hanem szerintem a világszinten ezzel találkozunk, az erős férfi archetípusával, és hogy egy patriarchális rendszerben élünk szinte globálisan, és hogy ez nagyon erősen meghatározza azt, hogy miért és hogyan lesznek férfiak öngyilkosok, azt, hogy adott esetben miért lesznek nők öngyilkosok, és hogy egyáltalán milyen kapcsolati dinamika van férfi és nő között. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy hát így nem tudom erről mit gondoltok, És hogy egyáltalán volt erről gondolkodás, hogy ezt beemeljétek-e, vagy sem? Miért döntöttetek úgy, hogy kimaradna?
Arra gondolsz, hogy miért nem volt rendszer szinten megragadva ez, hogy akkor a nő szerepe ebben? Hát tényleg csak a keret nem engedte. Abból a szempontból mondom, hogy nagyon sok téma volt, és nagyon sok mindent szerettünk volna berakni, és akkor így kellett valamilyen szinten így kivágjunk ezekből. De értem a kérdésedet.
Igen, és hogy volt, már hogy említettem, hogy kérdőíveztünk különböző szakembereknél, és például aki gyimesi szakember, ő ezt nagyon kihangsúlyozta, hogy a családdinamika, a nő helyzete a családban, hogy nem tudom, Noémi, azt olvastad ezt a kérdőívet, de hogy hosszan ecsetelte egy gyimesi pszichológus, hogy ez mennyire megnehezíti a nőknek az életét, és hogy innen jönnek a problémák, a mentális problémák ebből a patriarchátusból, mert ott Gyimesben még erősebb ez a hagyomány. Vagyis, hogy valamilyen szinten beszéltünk erről, hogy a filmkészítés kapcsán, csak aztán ezt nem domborítottuk ki.
És tényleg ezért mondom, hogy amiután kijött a film, már bennem is egy csomó minden elindult, hogy ezt azért még jó lenne kifejteni, meg ezt is, és jó meglátás annak, amit mondasz, hogy ezt így akkor talán legalább említés szinten kellett volna. Ahol megjelenik az, hogy a diszfunkcionális kapcsolatoknál gondoltuk ezt kiemelni, ott megjelenik bár legalább egy szó erejéig, hogy a kiegyenlített szerepek, tehát hogy a szerepelosztás, csak tényleg így Ildikó mindig ilyen, a stop táblát emelte, hogy nagyon-nagyon hosszú lesz a film, meg hogy, tehát, hogy tényleg is ő, akkor így nem próbáltuk így összeszedni, meg hát nyilván az, hogy a picit próbáltuk azt is megragadni, hogy akkor férfiak, tehát hogy 77% volt ugye, hogy a férfi öngyilkosság
igen.
száma, és akkor
és inkább
erre
az
mentünk
adatokból
rá.
indult egyébként.
De hát az egyértelmű, hogy nagyon kiegyenlítetlen szerepek vannak, amit most Orsi is behozott, hogy a nők ugye most már dolgoznak, de még mindig ugyanaz az elvárás feléjük talán, vagy nagyon sok családban, hogy akkor mosogasson, főzzön, nem tudom mi is, hogy vannak még most is olyan helyek, ahol a feleség az nem ül le az asztalhoz enni, megvárja, míg a család eszik, és utána, tehát ez is egy kicsit úgy jelzi a szerepét, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos téma, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy következő résznek lehetne a tematikája, ahol ez egy külön figyelmet kap, mert ez erről nem lehet eleget beszélni, mennyire még jelen
Hát
van itt a Pitéföldön.
igen, mert például még a filmkészítés előtt, még anyuval sétáltunk a temetőbe az öngyilkosok részlegénél, és hogy ugye anyum a faluban minden, és az elmúlt 40 év öngyilkosait amúgy is ismerte a háttérsztorikat, és hogy mindenki megálltunk, ott körülbelül elmondta, és hogy felvázolt ilyen típusokat, hogy voltak a alkoholista magányosok, meg voltak a... És hogy itt például akkor volt egy ilyen típus, hogy azok a nők, akiknek nem élhették meg az igazi szerelmet, vagy nem vállalhatták fel azt a kapcsolatot, amit aztán vele találkoztak, és hogy ez volt az egyedüli út, mert hogy akkor a szégyen, hogy a nőnek még nagyobb szégyen, hogy akkor most másba szerettem bele a házasságba, és ez is valószínűleg a patriarchátushoz kapcsolódik, hogy mert a férfiaknak meg van engedve rengeteg, vagy hogy el van nézve, rengeteg ilyen kilépés, de hogy a nőnek nem, és hogy akkor ezért, hogy hatalmas bélyeg szégyen, és akkor inkább a marosba ugrik. Hogy több ilyen volt, és ez is volt egy ilyen típus, vagy akinek gyereke lett, és nem volt összeházasodva, hogy ez is egy szégyen, ez is a nőket terheli, és akkor mindjárt, hát a fiatal nők kategóriában így ez volt, ezek voltak az okok. Mondom, hogy ez nem egy szociológiai kutatás volt, hanem akkor ezek csak a történetek, és egy faluban a történetek, de hogy azért így ezt gondoltam, hogy behozom.
De hát ez azért egy látványos, vagyis egy látványos, ez egy csúnya szó így, de hogy nyilván sokkal közelebbi tud, közelebbivé tud válni, meg többet mondóbb tud lenni. Így, hogy te tényleg kimész egy temetőbe, és végig sétálod a temetőt, és ezt valaki elmagyarázza neked, aki tudja, hogy kik fekszenek ott, hogy miért és hogyan kerültek oda. Azért is kérdeztem, hogy hoztam be ezt a szempontot, mert nekem a másik, vagy az egyik ilyen nagyon fontos téma, amivel nagyon sokat foglalkoztam az utóbbi időben, az ugye a bántalmazásnak a kérdése. Ez is egy-két szó erejéig ugye megjelenik a videóban, a filmben, de hogy ez is nagyon szorosan összekapcsolódik ezzel a patriarchális rendszerrel, amiben ugye a férfi és nő között van ugye egy aláfölé rendeltségi viszony, amiben ugye most már így azt mondják, hogy ennek a bántalmazásnak a szerepe és a jelensége igazából a kontrollról szól, arról, hogy ugye több esetben beszélünk arról, hogy férfi bántalmaz nőt, és hogy hát igazából így akarja ugye kontroll alatt tartani, maga mellett tartani, megmondani neki, hogy hogyan, meddig és hova, és hogy ez is egy nagyon durván jellemző jelenség Székelyföldön, Erdélyben. Megint, ha visszacsatolunk az elhallgatás kérdéshez, akkor hány olyan szeméről tudunk, aki otthon családon belüli erőszaknak az áldozata.
Igen, bocsánat, itt a kontrollnál nem tehetem meg, hogy ne szúrjam be, hogy azért ez, amit beszéltünk a faluról, az is egyfajta társadalmi kontroll. És itt a Bodházi Mari idézetet azért is hoztuk be, hogy ezek az írott és íratlan szabályok, vagy akár a patriarchátus, vagy a nemi szerepek konzerválása, vagy a nemi szerepek nemi elvárások, azért ez is egyfajta kontroll a társadalom részéről is, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Ne változtatgassunk, ne történjenek dolgok, mert az összezavarnak. Csak hát ugye az életben az egyetlen állandó dolog az a változás, és hogy ezek a szétfeszítik, ezek a társadalmi kontrollok azért az emberi életeket, vagy a lehetőségeket, és ugye ez, hogyha van ugye kontroll a nők iránt, vagy a gyerekek iránt, azért van rendes kontroll az egyének iránt társadalmi szinten is, vagy legalábbis igyekeznek fenntartani ezt a kontrollt. Nem tudjuk kik, ugye nem valakik, hanem hogy úgy összességében, úgy hajlanánk arra, hogy a dolgok úgy maradjanak úgy, ahogy voltak.
A kis kedves komfortzónáink. Én azt hiszem, hogy ezekkel az anyagokkal, amiket gyártatok, készítetek, és a program, amit elterveztetek, ez hozzásegít ahhoz, hogy elkezdjük megérteni, hogy valóban az állandó dolog a változás, és ahhoz, vagy elkezdünk hozzátanulni, alkalmazkodni, és beletanulni abban, hogy hogyan lehet könnyebb az életünk, vagy akkor, nem tudom, nőni fog ez az öngyilkosság iráta egy adott ponton. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ma itt voltatok a műsorban, és meséltetek erről a projektről. Azt hiszem az egyik, az utóbbi időben talán az egyik legfontosabb ilyen közösségi társadalmi projekt, amiről hallok. Úgyhogy és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így létrejött, és hogy fut, és hogy van. Úgyhogy nektek nagyon-nagyon sok sikert kívánok abban, hogy ezt csináljátok. Nagyon remélem, hogy sok fiatalhoz eljuttok, és így elkezdtek kinevelni egy olyan generációt, akiknek ezek a dolgok, amikről ma itt beszéltünk, már nem lesznek új keletű dolgok a nap alatt, hanem magától értetődő, természetes, az élettel együtt járó jelenségek, dolgok, kérdések, amikkel foglalkozni kell. Úgyhogy Tőke Máté Finoémi, Köllő Ildikó és Gergely Orsolya, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velem. A hallgatóknak is nagyon köszönöm, hogyha velünk tartottatok. Minden igaz, jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót nektek. Vigyázzatok magatokra, egymásra, sziasztok!